Spirál. Hasonfekve ébredt. A szemgödre tele volt könnyel, egy álom maradékával. Zsibbadt a bal karja, alig bírta mozdítani, és az ablakon túlról áradó fény zavarni kezdte a szemét. Fájt a gyomra, a tarkója. Égett a nyelve és az arca is. Bármit megadott volna egy pohár vízért, de a csap messze volt. Érezte, hogy egy erő húzza lefelé, mintha a nyírkos padló el akarná nyelni. Muszáj volt mozdulnia. Néhány próbálkozás után fölállt, megdörzsölte a bal karját, majd a szemét. A szoba egyik felét vakító fény terítette be, és égető fehérré színezte a tárgyakat. A másik részében olyan sötét volt, mint egy lyukban. Kezdett kirajzolódni a sötétben egy-egy forma, a polc sziluettje és az asztal lapos felülete. Különféle holmik szétszórva az ágyon, és előtte is. A fotel tele ruhákkal, régi cipők, könyvek hevertek össze-vissza. Az ablak melletti falon hiányzott egy darab a vakolatból. Látta a tégla barnás-vöröses színét, az előszobát borító vastag porréteget, csillogott a szűrődő fényben. Hirtelen nem tudta, mennyit aludhatott a padlón fekve, mint akit leütöttek és ott hagytak elpusztulni. Kilenc napja, hogy utoljára elhagyta a lakást. Akkor is csak a boltba ment, hogy megvegye a húst, ami már erjedten állt a hűtőben, és a szaga átjárta az egész lakást. Kiegyenesedett, öklendezett párat, nehezen viselte el a bűzt. Kívánszorgott a fürdőszobába, hogy igyon. Fejét a csap alá tartva nyelte a vizet, megmosta az arcát és a tarkóját. Enyhült az izzasztó lüktetés a testében. Gyakran érezte ezt ébredés után, főleg mióta a felesége meghalt. Novemberben ment el egy szombati napon. Az járt a fejében, ahogy kilép a kapun és összehúzza magának kabátot, és ahogy megveszi a bort a vacsorához. Összeütközött a szomszédnővel, majd egymásra nevettek szabadkozva, hogy kimenjen be előbb a kapun. A nyitva hagyott ajtó. Az a néhány mondat, amire választ már sohasem kap. Ott feküdt Éva a szoba közepén. A kezében egy vázát szorongatott. Olyan erősen, hogy a mentősök alig tudták kiszabadítani. Decembertől neki csak egy éve lett volna hátra a cégnél. Az első utazást kora tavaszra tervezték, egy lábakék hegyi tóhoz, sűrű fenyőerdővel a partján. De Éva szájából vér csorgott ki azon a szombati napon, és már csak egyetlen útja maradt hátra. Urnás temetés volt, gyorsan történt minden. Csupán néhány arcot tudott fölidézni, és a pap hangját, mint egy visszatérő hullám, ott motoszkált a fülében. A cégnél megértőek voltak, és segítettek mindenben. Elintézték a papírmunkát helyette. Az első pár hétben minden nap fölhívta valaki, hogy beszélgessenek. Amikor bejelentette, hogy nem megy be többet, sokáig próbálták meggyőzni, hogy az az egy év is nagyon sokat számít. Hogy jóval kevesebbet kap, ha az utolsó évben nem dolgozik. De őt ez nem érdekelte. A lánya is hazajött hétvégente, de mivel állandóan Éváról volt szó, elküldte őt is. Hónapok teltek el. Egyre ritkábban mozdult ki, és a telefon is egyre hosszabban maradt néma. Átment a konyhába, kinyitotta a hűtőt. Határozottan áramlott felé a bűz. A helység tele volt mosatlan edényekkel, az asztal lapján szétkenve hosszú csíkban lekvár. Használt filterek egy pohárban, üres boros üvegek és penészes kenyér. Próbálta fölidézni az előző napot, de fogalma sem volt, mivel telt az a 24 óra, és rádöbbent, hogy sok 24 óra telt el, ami felidézhetetlen. Állt a konyha közepén, sajgó fejjel, viszketett a háta, és a pólója alatt szúrta valami a mellét. Zavarta a beáramló fény. Megvilágított néhány koszos sarkot, a leöntött díványt a szobában, a padlón heverő cipőket és sárdarabokat. Jól látszott onnan az üres akvárium, amiben zöld moszat darabok savanyodtak. Tudta, hogy meg kell küzdenie vele, és úgy érezte, ha így telnek tovább a napok, valami végérvényesen megváltozik. Eszébe jutott, hogy 66 éves. Soknak tűnt számára az eltelt idő, ahhoz viszont kevésnek, hogy ilyen határozottan omoljanak össze körülötte a dolgok. Lehúzta magáról a pólót. Visszament a fürdőszobába. Elkezdte lemosni testéről az éjszaka kiizzadt álom maradékát. Dús mellszőrébe beleakadt egy törött fogpiszkáló darabja, az szúrta ugye mellét. Megmosta a nyakát, a mellkasát. Csorgott le a jéghideg víz a hasán. Érezte, hogy a hús és az akvárium bűze mellett belőle is árad valami savanyú szag. Meg akart szabadulni tőle. Kinyitotta a tükör melletti kis szekrényt, talált benne egy szappant. A víz alá tartva forgatta a kezébe, majd a mellkasán futtatta végig. Izgatta a bőrét. Hirtelen remegni kezdett a csap. A csőrendszer felül egy hullám indult meg, és a mosdókagylót is megrázta. Fokozatosan erősödött. Úgy tűnt, ha nem zárja el a csapot, a rázkódás szétveti az egész rendszert. Fölkattintott a kis lámpát a csap mellett. A plafonról lógó égő nem működött, azért is tette oda. A 25 wattos izzófénye lomhán világította meg a fürdőszoba mosdó körüli részét. A tükörben látta a borostás, megviselt arcát, mellkasán a szőrt, ami a szappan habjától csak még dúsabbnak és szürkébbnek látszott. A hasán vaskos csík húzódott, valami megnyomhatta alvás közben. A vállán egy seb volt. Még mindig nem gyógyult be, pedig hetekkel korábban szerezte. Megfogta a kagyló szélére terített törülközőt, letörölt az arcát, a mellkasát, erősen dörzsölte, hogy a hab mindenhonnan eltűnjön. Átment a szobába. Beleütközött néhány tárgyba és az asztal sarkába. Megtalálta a szemüvegét, fölvette. Az ablakhoz lépett, hogy kinézzen az utcafrontra. Erős szél fújt odakint, és egy nedves levelet nyomott fölfelé az üvegen. Követte vagy 20-30 centi hosszan. Mintha egy csigaván szorogna szokatlan irányba, ellentmondva a gravitáció törvényének, gondolta. Gravitáció, törvény, ellentmondás. Ilyen szavak jutottak eszébe, mintha neki közel lenne ezekhez a kifejezésekhez. Mintha ismerni a jelentésüket, de azt sem értette, hogyan jut eszébe egyáltalán, hogy gravitáció, és miért halad fölfelé a levél. Az ablak fehér kerete szűk lett, és a dolgok nehézsége, a sajátja is, nyilvánvalóvá vált. Szinte fájt neki az a súly, ami a tárgyat nyomta. Az, ami önmaga volt. Kiszúrt egy pontot az ablak alatt álló széken. Lepattogzott róla a zöld festék, és kilátszott a szürkésbarnás lemez. Néhány nyulánk rost fölszakadozva kibukott a festett részre, kis darabokra esve szét. Erősen koncentrálnia kellett, hogy lássa mindet külön-külön. Megigazította a szemüvegét. Ha a lencsén keresztül figyelt, látta az egymástól elváló részeket, és köztük az egészen vékony kis csíkokat. Azonban, ha a szemüveg fölött nézett el, összemosódtak a rostok, és a szék felső része egyetlen sima felületnek tűnt, amin csupán néhány nagyobb folt lapult. Talán egy kávés csésze nyomai, gondolta. Kinyitotta a szekrényt. Dohos szak csapta meg az orrát, mégis kivett egy pólót és fölvette. Hűvös volt, úgy érezte enyhén nedves is. Lehúzta magáról. Elkezdte összeszedni a tárgyakat, 17 könyvet talált a földön, arra gondolt, bár csak azért volnának itt, mert olvasta őket. Végignézte a címeket, örült, hogy legalább néhány ismerős közülük. Nem tudta, hogyan kerültek a szőnyegre vagy az ágy alá. Az összecsomosodott zoknikról nehéz pormacskák zuhantak vissza a földre, és a szőnyegen is volt a lekvárból, ami szétkenve csillogott az asztalon. Három cipőt talált az ágy alatt, ahonnan szintén füllett dokszag áradt. Zaj szűrődött be kintről, kopogást hallott. Fölegyenesedett, majd áthaladt az előszobám. A lépteitől fölkeveredett a por a szűrődő fényben, és szinte köddé sűrűsödött mögötte. Újra hallotta a kopogást. Odalépett az ablakhoz, elhúzta a kis függönyt. Az egyik szomszéd, egy magas, barnahajú férfi állt az ajtó előtt, mélyen kivágott, fekete pólóban és fekete műbőrnadrágban, amin megcsúszott a fény, ahogy mozdult. 40 körüli lehetett, de a formára igazított haja és a szokatlanul barna bőre fiatalosabbá tette. Korábban, ha látta, mindig éling színű ruhákban volt, és csillogott rajta valami. Egyszer beszélt vele, nem emlékezett rá pontosan miről. Nem is értette, mit akarhat most. melegek, ahogy az egyik szomszéd súgta neki valamikor. Nem kell foglalkozni velük, mást úgy se nagyon tehet az ember, mondta még. Nem értette akkor sem, mire utal ezzel, mintha lett volna ebben a mondatban valami más is, gondolta, hogy azért mégiscsak kellene tenni valamit. Búzik. Hallotta egyszer a lépcső feljáróban meg, hogy az anyjuk picsáját. Azt is. Figyelte, hogy a férfi hátra simítja a haját. Furcsák a mozdulatai, és az a ruha is elég szokatlan, gondolta. Visszaengedte a függönyt. Megdörzsölte a mellkasát, viszketett a fogpiszkáló nyoma még mindig, és a vállán tátongó sebb körül megvillant néhány ideg. A férfi ismét kopogott. Eszébe jutott, hogy ha szóba elegyednek, talán nem fogja tudni lerázni. Az újabb kopogást követően aztán mégis elfordította a kulcsot, a fönti kis reteszt is, majd szűken ugyan, de kinyitotta az ajtót. Mit akar? Szólt ki a résem. Arra gondolt, hogy nem is ezt akarta mondani. Hello, mondta a férfi. Enyhe terpezben állt a gangon, és a V alakban kivágott pólója résén kilátszott a mellszőre. Kristóf vagyok, talán emlékszik. Igen, biztos. Azért jöttem, mert tartunk fönt egy kis összejövetelt, és arra gondolta, mire gondolt? Hogy esetleg volna kedve följönni. Mi, hogy most? Igen, mostanában. Van fönt egy kis társaság. Megkérdeztem már néhány szomszédot, de ami azt illeti, eddig senki sem volt igazán lelkes. Aztán arra gondoltam, hogy maga biztos szívesen inna egy italt. Figyelte a férfi arcát. Rájött, hogy a tiszta tekintete miatt nem vette eddig észre a ráncait. Volt benne valami szokatlan lassúság, amellett, hogy lendületesen beszélt. Miből gondolja? Maga rendes fickónak tűnik, Márk is kedvesnek találja, mondta, majd közelebb hajolt és valamivel halkabban folytatta. Nem mindenki ilyen ám a házban. Erős parfüm illat csapta meg az orrát, édeskés szag volt. Kiűzte az orrából a savanyú moszat és dohszagot. Ki az a Márk? A férfi szemei tágabbra nyíltak. Mosoly jelent meg az arcán. Megvakarta a homlokát, amin apró izzadságcseppek kenődtek el. Márk a párom, miatta gyűltünk most össze. Meghalt, vágott közbe, és egyszerre szorult össze a mellkasa Éva és a megütött hangsúly miatt. Látta maga előtt, ahogy fekszik a szőnyegen, és terjed szét a vöröses folt a feje körül. Nem, szerencsére nem, mondta a férfi, aztán rövid szünetet tartott. Elnézett az udvar belseje felé. Szóval, ha van kedve, jöjjön föl. Tudom, mi történt, és azért... Fogja már be! Förmet rá a férfira. Egy darabig hallgattak. Kint fújt a szél, és néha erős zúgás járt át a belső udvar falai között. Fönt a negyediken vagyunk, szólt újra a férfi, aztán fölmutatott a legfelső szint irányába. Nem, egyáltalán nincs kedvem. Hagyjanak békén! Mondta, majd becsukta az ajtót. Érezte, hogy lüktet benne a vér. Izzadt. Nekidőlt az ajtónak. Kifújta magát. Hallotta, ahogy a férfi mozgolódik odakint, majd a távolodó lépteit. Várt. Már csak a szél zúgása hallatszott. Visszament a szobába. Még szúrósabbá vált a bűz, az algák, moszatok savanyúsága összekeveredett a hús rothadt szagával. Csípte az orrát. Nem értette, hogyan jutott egyáltalán eszükbe, hogy fölmegy. Hihetetlen, gondolta, hogy az emberek mire nem képesek, majd az az ötlete támad, hogy mégiscsak fölmegy és megmondja nekik, eszükbe ne jusson többet zaklatni. Megcsörrent a telefon. Nagyot dobbant a mellkasa. Arra gondolt, hogy ha a férfi hívja, akkor kihívja a zsarukat. Nem látta sehol a készüléket. Körbejárt a szobában. A hang egyre erősebb lett. Megállt, hát ha elhallgat. Fél perc elteltével megszűnt a berregés, de mire kifújta magát és lehajolt, hogy fölvegyen egy tárgyat a földről, megint megszólalt. Pár újságcafat alól került elő. Fölvette a kagylót. Haló! Szia, apa! Mikor meghallotta a lánya hangját, megkönnyebbült, de aztán sejteni kezdte, mi következik. Szorítást érzett a torkában. Szia! Mit szeretnél? Ma felugrom akkor, ahogy megbeszéltük. Ideje, hogy megnézzem, mi van veled. Mikor beszéltünk erről? Tegnap előtt. Aha. Nos, az van, hogy nekem ma nem túl jó. Miért? Mit csinálsz? Elég sok dolgom van, ami azt illeti. Például mi? Önkéntelenül is körbenézett a szobában, és úgy érezte, még csak nem is hazugság, amiről beszél. Hát, elég sok minden. Értem. Figyelj, apa, azt akarom mondani. Jól vagyok, minden rendben, miattam ne gyere. Szerinted ki miatt mennék? Nem tudom. Miért csinálod ezt? Mit? Hogy állandóan visszautasítasz. Nem utasítalak vissza, csak nem érek rá. Majd ha kell valamit, szólok. Ez aztán remek, apa. Most mi van? Eszedbe sem jut, hogy csak úgy találkozzunk. Ez mit jelent? Nem értem. Mondjuk jelentheti azt is, hogy felöltözöl valami normális ruhába, kijössz a lakásból, és együtt elmegyünk valahová. Hová? Mit tudom én? Bárhová. Tudod, hogy ezt nem szeretem. Mit nem szeretsz, amikor ilyen össze-vissza beszélsz? Nem beszélek össze-vissza, nagyon is pontosan beszélek. Megnézhetnénk ezt a jelenséget, vagy mit, ami most látszik az égen. Igazán szép. Miféle jelenséget? Ezt a... nem tudom. Valami csillag látszik az égen, egy szupernóva, vagy micsoda. Nem értek ehhez. Azért van ilyen világos? Igen. Nos? Mi van? Felöltözöl? Fel vagyok öltözve. Értem. Hány óra van? Talán 8. Azt hiszem. Este 8? Igen. Én ilyenkor már nem megyek sehová. Mintha máskor mennél. Ne légy igazságtalan. Nem igazságtalan vagyok, apa, hanem szomorú. Én is szomorú vagyok, de nincs mit tenni ezzel. Ezt hogy érted? Anyád meghalt. Ezzel nincs mit tenni, úgy értem. Kivételesen nem rá gondoltam. Hát kire? Rád, apa. Hogy ez így nem jó. Mi nem jó? Nagyon jól vagyok. Te is tudod, hogy ez nem igaz. Dehogy nem, teljesen jól vagyok. Akkor meg pláne találkozhatunk. Találkozunk holnap. Fáradt vagyok, és mondom, egy csomó dolgom van. Mondj egyetlen egyet, ami halaszthatatlan, és akkor békén hagylak. Nem válaszolt azonnal. Erős szuszogást hallott, eltartotta magától a kagylót. Rádöbbent, hogy ő fújtat annyira. Arra gondolt, hogy fölmegy a negyedikre, bekopog és megmondja nekik, micsoda pofátlanságnak tartja, hogy este 8-kor zaklatják a ház lakóit. Őszinte leszek, tiszta ideg vagyok, szólt bele a kagylóba ismét. Igen, ez általában így van. Ne gúnyolódj velem, kérlek. Mi történt? Az előbb, mielőtt hívtál, bekopogott az egyik szomszéd. Ahogy is mondjam, tehát... van itt egy, illetve kettő férfi. Két meleg. Így mondják, nem? Van ilyen kifejezés, apa. Ők dühítettek fel ennyire. Az egyikük. Mit mondott? Nem is tudom. Nem emlékszel? De emlékszem. Szóval? Megkérdezte, volna-e kedvem fölmenni. Felhívtak magukhoz. Az egyikük, az a magasabb. És te mit mondtál? Ezek szerint nem mentél. Várt egy darabig, hát ha összeállnak a gondolatai valami egészé, amivel meg tudja indokolni, mi zavarja annyira. De mire elkezdtek formálódni, már zúgott a vonal. Hallotta a lánya hangját, olyasmiket, hogy ott vagy, meg hogy megyek. És néha visszakérdezett, hogy tessék. Majd kétszer vagy háromszor is megismételte, hogy nem értem. A kapcsolat megszűnt, és csak recsegést hallott. Letette a kagylót. Hangok szűrődtek be kintről. Újra végigment az előszobán, hogy kinézzem. Elhúzta a függönyt. A negyedik emeleten páran kint álltak a gangon. Nem hallotta, miről beszélnek, csak hogy nevetnek, és látta, hogy a két férfi és a nő koccint, majd ahogy az egyikük rágyújt, és idővel leszórja a hamut az udvarra. Csillogott a fényben. Visszaengedte a függönyt, hogy ne lássa őket, újra hallotta a beszűrődő nevetés hangját, amit a ház belső tere fölerősített. Nehezebbé vált a mellkasa, a hosszú előszoba közben befelé húzta, elkezdett szűkülni a tér, mintha a tárgyak, a szekrények közelebb lennének hozzá, és rá akarnának mászni. Hallotta a nevetést. Érezte, hogy izzadság csapódik ki a bőrére, fázott. Összemosódott előtte a fehér fényben álló előszoba, és ahogy fölemelte a kezét, hogy az arcához nyúljon, nedvességet érzett. Minden vizenyős és bizonytalan lett. Megint hallotta a szuszogást, majd újra a nevetést, a szuszogást. Együtt a kettőt, és az jutott eszébe, hogy buzik. Látta a szomszédnő arcát, a kezét, ahogy magyaráz, aztán a férfit, ahogy áll az ajtó előtt is, mutat föl az emelet irányába. Az akváriumot, a rothadó moszad darabokat, végül Évát a földön, kezében azzal a vázával, és először csak egy kisebbet, aztán nagyokat vert az ajtóra. Nem bírt tovább állni. Legugolt, nekidőlt az ajtónak. Próbált egyenletesen lélegezni. Újabb nevetgélést hallott. Érezte, hogy dühíti. Fölállt, bement a szobába, hogy ne hallja, de minden mozdulat közben, mikor arrébb rakott egy tárgyat, ott volt a nevetés a fejében. Arra gondolt, hogy talán hallották, ahogy csapkod. Gyorsan végigment az előszobán, kinézett az ablakon. Eszébe jutott, hogy talán rajta nevetnek. Hogy a férfi, miután itt járt nála, fölment és elmondta, milyen rosszul néz ki. Még azt is érezhette, miféle szagok áradnak ki a lakásból, gondolta. Azok hárman továbbra is a gangon álltak, az egyik férfi épp magyarázott valamit. Figyelte a mozdulatait. Egyszer csak lenézett, és ő úgy látta, pont rá. Mikor a nő is elfordította a fejét, már biztos volt benne, hogy róla beszélnek. Visszaengedte a függönyt. Bassza meg, ezt nem hiszem el, mondta félhangosan. Arra gondolt, hogy fölmegy, és elküldi őket a picsába, vele ne szórakozzanak. Ha csak azért jött le a fickó, hogy kigúnyolja, akkor megkeserülik a dolgot. Már a kilincset fogta, amikor rájött, hogy félmeztelen, s hogy így nyitott ajtót. Ilyen tehát az öregség. Az ember már nem vesz észre egyértelmű dolgokat, gondolta. Visszament a szobába. A szekrényben elkezdett kutakodni a ruhák között. Az összes ing gyűrött volt. Kivett egy fehéret, egy kék csíkosat és egy feketét. A fehér fény ugyanolyan egyenletesen világított, és a szobának pont ugyanazt a részét terítette be, mint korábban. Furcsálta, hogy nem tolódott arrébb a falon. Nézte, ahogy a tárgyak fölött gomolyog a por. Arra gondolt, hogy ezt lélegzi be. Fölvette a csíkos inget. Azt tűnt a legkevésbé gyűrötnek. Kiment az előszobába, ráfogott a kilincsre. Az járt a fejében, vajon milyen szagot áraszthat magából. Szaglászni kezdte a karját, szúrós, izzadság szagot érzett. Hangokat hallott kintről. Odalépett a kis ablakhoz, elhúzta a függönyt. Kinyílt fönt az ajtó, a hangok fölerősödtek. Látta, hogy két férfi lép ki a gangra. Az, aki lent járt nála, és egy másik, alacsonyabb. Arra gondolt megint, hogy talán róla beszélnek. Észrevette, hogy kéznyomok vannak az üvegen. Odaillesztette a kezét. Egyértelmű volt, hogy az övé. Nézte a ráncokat, a piszkos körmét és a sűrű szőrt a kéz fején. Mikor újra fölpillantott, már nem látott senkit odakint. Csak a szél zúgását hallotta, és úgy érezte, az ég felől süllyedő fehér sugárzás erősebb lett. Lenyomta a kilincset. A szél meglökte az ajtót, keze lecsúszott a vékony alumíniumról, a szárny pedig kitárult. Óvatosan kilépett a gangra. A színek kopottak voltak, mintha radírral ment volna végig valaki mindenen, hogy eltüntesse, ami fölösleges, gondolta. Becsukódott mögötte az ajtó. Már a kattanás pillanatában tudta, hogy komoly hibát vétett. Nem volt nála a kulcs. Ráfogott a kerek gombszerű kilincsre, de hiába rángatta, az ajtó nem nyílt. A függöny apró résein át látta az előszoba sáros padlóját, a kabátját fölakasztva és a baloldali hosszú, beépített szekrényt, ahogy végigfolyik rajta a fehér fény. Végignézett magán. A nadrágján hosszú szakadás volt a bal combja fölött, ráadásul a halványzöldes színét rettentően zavarónak találta a világosbarna cipőjével együtt. Azt is látta, hogy az inge olyan gyűrött, mintha egy kutya csócsálta volna, mint egy játéknak szánt rongyot. Beszédet hallott a lépcső felől, az egyik hang ismerős volt. Nem akart találkozni a szomszédnővel, szorosan az ajtóhoz lapult, hogy ne vegyék észre. A két nő, miután fölért a másodikra, megállt a lépcsőfordulóban. Közben hallotta, hogy csöng bent a telefon. Számolni kezdte a csörgéseket, de hamar elvesztette a fonalat az ismerős hang miatt. Szerinted hányszor figyelmeztettem már ezeket a mocskakat, hogy ez nem játszótér, meg nem is diszkó? A kurva anyjukat már, hogy ezt kell hallgatni az embernek. Ráadásul a harmadikon vagyunk. Szerinted hallok bármit is a tévéből? Nem, persze, hogy nem. De nem ez a legnagyobb baj. Hanem mi? Buzik. Micsodák? Buzik. Nem tudod, mit jelent ez? De igen. Vagyis nem, mégsem. Vagy két férfi együtt. Vagy két nő. Vagy nem, azt máshogy hívják. Mindegy. Gusztustalan, az a lényeg. Érted, nem?
Már hogy ne érteném, Marika? Ne viccelj már. Szerinted nem értem?
Vagyis úgy, hogy együtt? Igen, úgy. Hogy máshogy? Fölfordul az ember gyomra. Tudod mit? Na? Én már akkor rosszul vagyok, ha látom őket.
Persze, én is.
De tudod, kikről beszélek, nem?
Így hirtelen...
Most akkor tudod, vagy nem?
Nem, azt hiszem, mégsem tudom.
Ott laknak fönt.
Igen?
Biztos láttad már őket, tipikus, ahogy kinéznek.
Aha, sejtem.
Az egyik alacsonyabb, a másik meg olyan magas, barna hajú. Igen? Undorítóak, fölfordult tőlük a gyomrom.
Megértem, Marika, teljesen megértem. És ez a zaj?
Kiborító. Minden héten ez a szar. És nem érdekel, hogy péntek van, a kurva anyjukat. Egyszer lehetne egy csöndes péntekünk is, nem? Ez olyan nagy kérés?
Nem, persze, hogy nem. Mi leszigeteltük az ajtót, meg az ablakokat is.
Tényleg?
Persze, még tavaly.
És úgy jobb?
Viccelsz, sokkal. Azóta inkább az zavar, hogy nem hallok kintről semmit.
De persze, addig iszonyatos. Én már alig bírom.
Beszéltél velük?
Á, ezekkel nem lehet.
Nem?
Kizárt. Én nem beszélek ezekkel. Annyira undorodom tőlük, érted? Nem emberek ezek. Ráadásul aludni se tudok. Nem elég ez a zaj, még világos is van. Rettenetes.
Az. Nem is értem, hogy ez micsoda. Mitől van ezt, te tudod?
Judit, te nem hallgatsz híreket?
Állandóan ezek a rossz dolgok. Fárasztanak nagyon. Ez meghalt, az a folyó kijárat. Ki bírja ezt?
Igazad van. Én ilyenkor jól bebugyolálom magam.
A két nő beszélt tovább, de már csak néhány szót értett. Szerencsére a másik irányba indultak el a gangon. Várt egy kicsit, aztán kipillantott balra. Látta, hogy Marika haladt fölfelé a lépcsőn, hallotta a szél zúgását és az ütemes lüktetést.
Érezte, hogy vizelnie kell. A lakásba sehogy sem tudott volna visszajutni, ha csak ki nem feszíti az ajtót, vagy be nem töri az üveget, de erre nem vállalkozott. Fölnézett a legfőső szintre. Előbb sárga, majd lilás árnyalatú fények vetültek az ablakkal szemközti falra, és úgy villogtak, hogy össze kellett szorítsa a szemét. Néha erősebben hallotta a dübörgést, aztán hirtelen lecsendesedett, és egy dallam szűrődött kifelé. Miután elhallgatott, nem tudta visszaidézni. Körbejárt a gangon, hogy a hátsó lépcsőn menjen föl. Betűrte az ingét, de rájött, hogy úgy rosszabb, és inkább kiúszta a nadrágjából. Óvatosan haladt fölfelé, mert a fokok alatti árnyékok mélyek voltak, mint egy-egy verem, és próbált mindig csak a fényes részre lépni. Fölért a harmadikra. Erősen fújt a szél. Arra gondolt, hogy bekopog Marikához, akinél már égett a villany, de iszonyodott az ötlettől. Tudta, hogy újra végig kellene hallgatni a pár perce hallott szöveget, és azzal együtt más történeteket is, de egyáltalán nem volt kedve hozzá. Buzik. Jutott eszébe újra ez a szó, és arra gondolt, hogy nem is tudja, mit jelent. Aztán arra, hogy igazából tudja, de nem érdekli. Ugyanakkor, ha nem muszáj, mégse találkozna velük, ebben is biztos volt. Kirázta a hideg. Töprengett, hogy kijöhetne még szóba. Eszébe jutott az egyik lenti szomszéd, egy nála is öregebb fickó, de azonnal tudta, hogy ő nem segíthet. A gang korlátjához állt. Végig futtatta szemét az ajtókon. Próbált arcokat társítani hozzájuk. Ráeszmélt, hogy fogalma sincs, kik élnek a falak mögött. A szél még erősebb lett, egyre jobban szorított a hólyagja. Görcsölni kezdett az ágyéka, már a hasa is fájt. Úgy érezte, a hideg átjárja a testét, és mindjárt behúgy el. A korlátnak támaszkodott. Nehezen kapott levegőt. Mintha szavakat hallott volna, de a szél elhordta mindet, és hiába koncentrált, a korlát és az ablaküvegek rezgése sokkal erősebb volt.
hallotta morajló zenét, ahogy tompán lüktet a ház belső terében, néhány apróbb női sikoltást, majd ahogy csapódik fönt az ajtó.